A kutatói bázis nagyságától és természetesen az anyagiaktól is függ, hogy a magyar szakemberek milyen kutatási infrastruktúrához csatlakoznak. Ezt mondta a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnök helyettese. Magyarország jelenleg több milliárd forintnyi tagdíjat fizet azért, hogy a magyar kutatók részt vehessenek a nagy nemzetközi kutatócsoportok munkáiban, jellemzően Nyugat-Európában. Az egykori Szovjetunióhoz tartozó országok esetében Magyarországon épült ki az első nagy kutatási infrastruktúra, tette hozzá Szabó István, Imre Lőrinc kérdezte.
Mik is azok a kutatási infrastruktúrák, hogy lehetne őket körülírni?
A kutatási infrastruktúrákat, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor olyan eszközök, amelyekkel kutatást lehet végezni. Azok az eszközök, azok az infrastruktúrák, amelyekről most ugye majd szó lesz, azok elsősorban nagy országok együttműködéséből létrejött infrastruktúrákat jelentenek. Ezek közül talán a legismertebb az a svájci hadronütköztető, ugye a CERN. Az egy tipikusan olyan projekt, ami nem igazán valósulhatott volna meg, ha csak több ország ugye nem teszi össze a pénzügyi alapjait, és lehetőséget biztosít ezáltal arra, hogy ez az infrastruktúra megépüljön. De egyébként vannak olyan infrastruktúrák is, amelyek nem ilyen nagy fizikális megtestesülésben jelennek meg. Például itt adatbázisokra kell gondolni, van európai szinten több olyan szociológiai társadalmi adatbázis is, amely szintén több ország összeadott tevékenységeként jön létre. Nyilván itt elsősorban az adatok, illetve adatbázis struktúra az, amely egy egységes működést tesz lehetővé.
Vannak itt úgymond szellemi és fizikai infrastruktúrák, akkor Magyarország hogyan csatlakozik be ebbe a rendszerbe?
Magyarország elsősorban úgy csatlakozik be, hogy megnézzük, hogy a kutatói közösségben megvan-e úgymond az a kritikus tömeg, ami érdemben használni tudja az adott infrastruktúrát. Ez 2016-2017 folyamán volt az első köre annak, amikor megnéztük, hogy milyen infrastruktúrákhoz érdemes csatlakozni. Addig Magyarország 2-3 infrastruktúrában volt érdemben tag, viszont hát az időközben meglehetősen sok ilyen infrastruktúra jött létre, amelyek ténylegesen azért olyan kutatási tevékenységet tesznek lehető, amelyek a nemzetközi élvonalba tudják juttatni a hazai kutatókat, így indokolt volt mindenképpen megnézni, hogy melyekhez érdemes csatlakozni. Általában egyébként azokhoz szoktunk csatlakozni, ahol látszik azt, hogy megvan egy kritikus hazai kutatói tömeg, van érdemi kutatói utánpótlás, tehát a fiatalok is érdeklődnek az infrastruktúra használata iránt, illetve az sem mellékes nyilván, hogy mennyibe kerül adott esetben az infrastruktúra tagság.
És melyek a legnépszerűbb infrastruktúrális lehetőségek a magyar kutatók számára, vagy hol gyűlik össze az a kritikus tömeg, amiről beszélt. Az hol vagyunk a legerősebbek?
A legerősebbek tudományterületenként változó, hogy mit értünk legerősebb alatt. Például, hogyha a CERN-t nézzük, ugye a hadronütköztetőt, amiről már szó volt, ott nagyságrendileg így 100 magyar tevékenykedik, ami nem hangzik olyan soknak, de hogyha átgondoljuk, hogy a fizikai közösségben, a magyar fizikusok közösségében nyilván ez egy limitáltabb szám, és abból 100 fő az, aki tényleg képes olyan szintű kutatást végezni, ami a CERN infrastruktúráját igényli, ez azt gondolom egy meglehetősen impozáns érték. Illetve ha a másik oldalát nézzük a dolognak, akkor van az Európai Szociális Felmérés, az European Social Survey nevet viselő infrastruktúra. Az például több ezer hazai kutató tudja használni, hiszen ez egy nagy adatbázis tulajdonképpen, és annak az adatai alapján készíthetnek publikációkat, írhatnak PhD-kat. Tehát ugye ez infrastruktúra típustól függ, hogy mennyi az a szám, ami úgymond kívánatos vagy elvárt lenne, hogy a magyar kutatók érdemben használni tudják. Ami most nekünk egy nagyon konkrét felmérési eredmény tulajdonképpen, az az, hogy megjelent ugye még a tavalyi év folyamán egy pályázatunk, ami azt támogatta, hogy ha valakinek van egyébként egy kutatási infrastruktúrában már elfogadott projektje, tehát valaki oda mehet úgymond kutatni az adott infrastruktúrához, akkor ennek az összes költségét mi finanszírozzuk, tehát a hivatal finanszírozza. Ez ugye nem triviális, mert ezek az infrastruktúra tagdíjak, ezek úgymond csak egy belépőt tesznek lehetővé, de ha valaki használni is akarja, akkor annak egy plusz költsége van, kicsit ahhoz hasonlítanám, hogy mintha az embernek lenne egy autója, de a benzint attól még ugye meg kell belevenni. Tényképpen a benzin az, amit a kutató tesz hozzá, mi ezt a benzint is finanszírozzuk a tavalyi évtől kezdődően, és azt látjuk, hogy azért itt még bőven lenne mozgástér arra, hogy a kutatók jobban használják ezeket az eszközöket, ami vélhetően abból is adódik, hogy adott esetben ez nem annyira jelentős bizonyos infrastruktúrák tekintetében, mert nincsen meg a kellő ismertsége ezeknek az infrastruktúráknak, holott tényleg ezek tesznek lehetővé olyan nemzetközi szintű kollaborációkban létrejövő, és tényleg élvonalbeli kutatásokat, amelyek minden kutató életében azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős mérföldkövet tudnak jelenteni.
Ilyen kutatások egyébként, vagy infrastruktúrák jellemzően külföldön épülnek ki, tehát oda utaznak el a magyar kutatók, vagy vannak olyan nemzetközi kollaborációk, amik itt Magyarországon zajlanak?
ezekre az infrastruktúrákra azt érdemes tudni, hogy gyakorlatilag az úgymond régi EU tagországokban lennek, tehát leegyszerűsítve mondjuk a régi vasfüggönytől a nyugati régióban épültek meg egészen az elmúlt időkig. A vasfüggönytől keletre az első infrastruktúra, ami megépült, az az ELI egyébként Szegeden, ugye ez a lézerközpont, az tulajdonképpen az első olyan, ami ebbe a régióban jött létre. Úgyhogy ebben a tekintetben a kutatók, akiknek ez a támogatás szól, amiről ugye említést tettem, az ugye elsősorban mind a nyugati infrastruktúrákhoz való hozzáférést támogatja. Az ELI létrejöttével viszont szeretnénk ugye azt elérni, hogy egyébként a külföldi kutatók számára is egy olyan attraktív infrastruktúra jöjjön létre, ahol hát minél több külföldi tud megjelenni és kutatási tevékenységet végezni.
Itt akkor a jellemzően nyugati infrastruktúrákhoz, ugye említett, hogy több országnak kell összetolni a pénzügyi alapjait, akkor nagyságrendileg ezek mennyibe kerülnek?
Hát ez tudományterülettől függ. Ugye a legnagyobb összeget, hogyha azt nézzük, Magyarország 3,3 milliárd forintot fizet ezeknek a tagdíjaknak a finanszírozására, de ebből 2,4 milliárd az csak a CERN tagdíj. Tehát ennek a 73% összességében egy nagy infrastruktúrára kerül elköltésre. További 100 milliós nagyságrendű tétel még egyéb fizikai infrastruktúráknak a költsége. És tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, az összes többi infrastruktúrának a költsége, ezek elsősorban élettudományi, illetve társadalomtudományi infrastruktúrák, az már jóval kisebb összeg. És hát a hozadékhoz egyébként ugye nem feltétlen arányos a ráfordítással, itt sokkal inkább azt kell nézni, hogy a fizikai infrastruktúráknak nyilvánvaló, hogy nagyobb összeget kell befizetni ahhoz, hogy ténylegesen létre tudjon jönni egy hadronütköztető, tehát egy olyan nagy tudományos infrastruktúra, ami ezt az úgynevezett big science lehetővé teszi. Nyilván egy társadalomtudományi területen egy adatbázis kell létrehozni, ennek a költsége adott esetben kisebb, de mind a kettőben egyébként ugyanúgy minőségi publikációt tud születni. Tehát az, hogy valami több, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az már úgymond garancia a jó minőségre, vagy attól, hogy valami kevesebb, az nem azt jelenti, hogy akkor az egy gyengébb publikációs eredményt jelent, tehát ez relatív az ügy. Általában elmondható az infrastruktúrákról, hogy ezek a kutatási infrastruktúrák, ezek a nemzetközi infrastruktúrák mindegyik élvonalbeli kutatást tesz lehetővé függetlenül a ráfordítástól.
Szabó Istvánt hallották, a Nemzeti Fejlesztési Kutatási és Innovációs Hivatal elnök helyettesét. Elmaradt a Walmart árbevétele az elemzői várakozásoktól az elmúlt év negyedik negyedévében. A 141 milliárd dolláros bevétel 882 millióval alacsonyabb az elemzői várakozásoknál, és mindössze 2%-os emelkedést jelent éves szinten. Az Equilor vezető elemzője szerint a következő évek nagy kérdése az lesz, hogy a Walmart mennyire tud versenyezni az elkereskedelmi cégekkel, akik otthonosabban mozognak az online értékesítés világában. Török Lajossal Imre Lőrinc beszélgetett.
A Walmart a világ egyik legnagyobb kiskereskedelmi cége, ugye az Egyesült Államokban egyenesen a legnagyobb, és hát nem biztos, hogy ez már a tavaly évben így volt, de mondjuk 2017-es statisztikák alapján a világ legnagyobb árbevételű cége. Ugye azért a tavalyi negyedik negyedéve mégsem sikerült olyan túlzottan fényesre. Mik voltak elsősorban itt a visszahúzó tényezők, hogy látod?
Összességében egyébként egy vegyes gyors jelentést láthattunk, ami mindenképpen pozitívum, hogy a nyereség meghaladta az elemzők által vártat, ugye egy részvényre 1,46 dollár igazított nyerességet jelentettek a negyedik negyedévben, és ez 3,5%-os emelkedésnek meg, tehát azért volt egy éves növekedés itt is. Árbevétel soron volt azonban egy kicsit elmaradó az eredmény, itt 882 millió dollárral maradtak el az elemzői várakozásoktól, és mindez a 2%-os bővülés volt, tehát inkább az árbevétel soron látjuk azt, hogy nem igazán sikerült jól. Ennek egyébként több oka is van. Az egyik nyilván az, hogy egyre magasabb is a bázis, tehát azért az éves szinten 2%-os növekedés nem olyan rossz, de azért elmaradt például attól, hogy az Egyesült Államokban mekkora volt a gazdasági növekedés és a kiskereskedelmi szektor általános növekedése is.
Tehát akkor összességében itt ez a mutató, mint a Walmart árbevétel, az nagyban függ attól nyilvánvalóan, hogy mekkora az amerikai gazdasági növekedés, mennyire élénk a hazai belső fogyasztás, és ez kezdett akkor kifulladni már?
Természetesen ez a legfontosabb mozgató erő, ami viszont érdekes volt, hogy a versenytársaknak jobban sikerült növekedni. Tehát inkább azt mondanám, hogy a piaci részesedésük enyhén csökkent egyébként korábbihoz képest. Amit még itt érdemes kiemelni, hogy itt az internetes eladások ugye egy óriási szegmens és nagyon gyorsan bővülő. Most itt 30%-os éves bővülés volt 2019-ben, még korábban 35%, tehát itt is csökkenő ütemről számolhatunk be, és ezért látjuk, hogy bizonyos más óriások is ezért egyre erőteljesebbek itt ebben a térben. Érdemes érdemes itt az Amazon kiemelni, ugye, mely megvette a Whole Foods-ot, és ugye miatt ők is az élelmiszer házhozállításban is egyre erősebbek.
Ez ugye az érdekes, hogy a Walmartnak mennyire lehet korlátos itt az elkereskedelmi piaca, mert hogy lehet, hogy nagyobb előnyben van egy olyan cég, amely már eleve az elkereskedelemben vagy internet világában kezdett el árulni, és előnye van mondjuk egy olyan céggel szemben, amely hagyományosan egy offline áruház, és utána kezd el online kereskedelmet, nem?
Ez így van, tehát ez lesz itt a nagy kérdés a következő években, hogy vajon az Amazon az ő internetes tudásával és internetes árulás tapasztalatával, vagy a Walmart, amely meg ugye pont az élelmiszerek árulásában, illetve a kiskereskedelmi tapasztalatával lesz-e erősebb és jobban működő brand. Itt azért látjuk, hogy két egymásnak feszülő tapasztalat és erő fog összecsapni a következő időszakban. Még azért egy nagyon növekvő piacról beszélünk, tehát mind a két cég itt még érhet el sikereket a jövőben. Ettől függetlenül hosszú távon biztos vagyok benne, hogy itt egy jelentősebb árverseny is kialakulhat akár.
Te egyébként elképzelhetőnek tartasz mondjuk fizikai boltok bezárását pontosan azért, hogy az elkereskedelemre kell nagyobb hangsúlyt fektetni?
Igen, azért látható, hogy a fizikai boltok bezárása egy hosszú távú trend az Egyesült Államokban, és ez a Walmartot is előbb-utóbb el fogja érni. Azért látjuk még, hogy inkább ez a kisebb boltokat érinti jelenleg, de például az Egyesült Államokban nagyon sok pláza áll üresen most már, hiszen ezek a kisebb boltok, akik itt plázában béreltek, gyakorlatilag egyre kisebb és kisebb bevételt tudtak elérni, míg a költségeik inkább emelkedtek, mint még stagnáltak is ahhoz képest. Tehát azt láthatjuk, hogy egyértelműen ez a bolt bezárások hosszú távú trendje, ez valószínűleg a Walmartot is el fogja érni a következő időszakban.
Mik a kilátások? Látnak-e nagyobb, mondjuk kétszemélyű bővülés még az e-piacban, vagy arra appellálnak, hogy azért itt, hogyha a hagyományos kor tevékenységet folytatják, akkor is szebb negyedévek következhetnek árbevétel soron?
Igen, tehát azt látjuk, hogy az e-bevételek azért továbbra is kétszemélyű növekedésben bővülhetnek, azonban a menedzsment által közzétett éves várakozás elmaradt az elemzők várjától, tehát ez is egy negatívum volt. Ennek ellenére egyébként zöldben zárta a részvény a kereskedést, 1,5%-os pluszban tudták befejezni.
Török Lajost hallották az Equilor vezető elemzőit. A Walmart részvények egyébként a tegnap esti órában 1,6%-os mínusszal zártak, de aztán a kereskedés utáni úgynevezett online óránkban emelkedni tudott valamelyest a részvény. A záró értéke $117.91. 6 óra 53 perc van, friss hírekkel, információkkal, 7 órakor jövünk majd, 7 óra után pedig már az agrárfinanszírozásról lesz szó, a stúdióban pedig majd Csimol Attila, az MKB Bank Agrárium főosztály vezetője.